Kék fény. Választásom, mondta Budavár, és megvillantott a mély kék szemét. De hát, ez nem megoldás, te is tudod. Ez csak menekülés, inkább... De itt már Ibolya elharapta a mondatot. Inkább? Kérdezte Budavári. Inkább maradj. Inkább maradj, mondta elhaló hangon az ápolónő. Nekem ez nem elég. Mennem kell. Kiáltotta a főorvos, és energikus léptekkel átszelte a szobát. Igen, ez a megfelelő irány. Bőm Endre elégedetten dőlt hátra. Első felvezető jelenet már el is készült. Innen csak fokozni kell a feszültséget, ha mindent eldöntő végkifejletig. Kikapcsolta a számítógépet, és az ablakhoz lépett. Ilyenkor jó tartani egy kis szünetet. Pihenjen a gép is, meg az agya is. Estig úgyis van idő, beosztotta. Hosszan zörgött, amíg a fürdőköpeny elnyújtott zsebeiben megtalálta a cigarettáját. A függöny mögül apró hamutálcát halászott elő. A begörbített fém tenyérben csak egy csík fért el. Ő mégis képes volt púposra halmozni a körömig szívott csonkokat. Akkurátusan rendezgette azon a falatnyi helyen, pedig már félő volt, hogy a padlóra borul az egész. A lakása is ilyen volt, szobakonyha csordultik könyvekkel. Hiába tudta, hogy minden egyes darab már-már a levegőjét szívja el, és egy nap talán eleve nem falják fel a szoba sarkaiba halmozott oszlopok, mégsem tudott ellenállni egy-egy csábító borítónak mévesebb gerincnek. Előbb csak az illatát szívta magába, ragasztó és nyomdafesték finom egyvelegét, majd óvatosan belelapozott. S ha talált néhány jó, feszes mondatot, már tette is a kosárba. Nem volt senki, aki rászóljon, pedig alig a felét olvasta el végül. Vagy már annyit se. De hát könyvet nem is mindig az olvasásért vesz az ember. Legalábbis Bőm Endre nem csak ezért vásárolt. Jó volt birtokolni azt, amit a lapok a maguk módján megelőlegeztek. Egy-egy Camus, Csehov vagy Mann még akkor is tanácsot adhat, ha felé se néznek. Ezt hiába is magyarázná Schifflernének. Ő ugyanis mindenben kidobni való lomot lát. Legfeljebb meghagyna egy-két lexikon színes atlaszokat. Polcnyi klasszikust, dísznek. Ez különben jellemző az özvegyre. Van a fejében valaki, aki folyton folyvást hasznos és haszontalan dolgokra osztja fel a világot. Nincs átmenet. Nincs kivétel. És ezt a csúf minden bizonyal szőrös gnómot már műtéttel sem lehetne kivakarni Schifflerné agytekervényeiből. Ott él a sötét és olajos labirintusban. Tegnap is arról próbálta győzködni Bőmöt, hogy alaposan ki kellene szellőztetni már ezt az odót. Már nem is szavakkal, mert az nem használt. Állt a szoba közepén, és jelentőség teljesen csípőretett kézzel nézte az ablakot. Már attól lehetett félni, hogy magától nyílik ki, és a húzat valóban kisöpör mindent, az elhasznált gondolatok páráját épp úgy, mint a meg nem született ötletekét. Mert legfőképpen ezt nem fogja felsiflerni, hogy az alkotásban sosincs hasznos és haszontalan komponens, illetve van, csak percenként váltják egymást. Mest cserélnek. Ami éjjel még teljesen haszna vehetetlennek tűnt, reggel egy kis polírozással gond nélkül illeszkedhet az egészbe. Ezért nem szabad kidobni fecnit, borítékot, az agyon jegyzetelt karakterlapok maradékait. Schifflerné nem sértődött meg, hogy nem érte el a célját. Igazából mindig is távol állt tőle mindenféle sértődés, inkább dacosan tappogott egyet, mintha ezzel már is új frontot nyitna, s azon nyomban hozzálátna alomtalanításhoz. Böhm különben se nagyon tagadhatta, hogy ne lenne benne is némi kitakarítani való. Az élete az utóbbi időben olyan kiábrándító fordulatot vett, hogy mágnesként vonzza magához a felesleges dolgokat, tárgyakat, személyeket és bűnös gondolatokat. Szinte feloldódott ebben az egymásra hordott, édes hiába valóságban. S hiába írta volna le mindezt, mint egy utolsó menedékként, egyetlen elegáns és pontos mondattal, azt a kész forgatókönyvből mégiscsak ki kellett volna húzni. Budavári sosem élne ilyen kupiban, vágta ki végül az özvegy. Ez volt a végső érv. Budavári tökéletességéhez ugyanis nem férhetett kétség. Hamarabb dől össze a világ, mint hogy Budavári tisztessége megkérdőjeleződjön. Ha bármi gond támadt az özvegy körül, kétség vagy riadalom, akkor elég volt meghallgatni a főorvost minden este 7:30-tól, hogy egyből rátaláljon a megoldásra. A gyógyírra. Mintha Bibliát gyúrták volna össze az álmos könyvvel abba a kékes derengésben. A bizonyosságot a stílussal. Mert Budavári igazi úr volt. Régi vágású és tekintélyes, akinek azért még maradt némi csibészség a tekintetében. Mert igen, falta az ápolónőket. Minden héten más karjában pihente ki az elrontott házasság fáradalmait. De hát mit tegyen egy igazi férfi? Védte meg őt nem egyszer az udvarban Schifflerné. Még azt a sápat apácát Jakab Aliszt is letorkolta, a katolikus nőegylet oszlopos tagját, aki a vita végén készséggel ismert el, hogy ha kujon is, de orvosnak viszont elsőrangú szakember. Hát milyen brilliánsan oldotta meg azt az elgennyesedett vesét is egy hónappal ezelőtt. Ilyen férfi nincs még egy, még utánzatosan nagyon. A többiek bólogattak. Még a 40-es keszegvékony temperjolán is egyet kellett értsen a diagnózissal, pedig ő már több alkalommal telekürtölte a házat a szuperboldog házasságával, meg a fogtechnikus férjével állítólag takarít és főz is a szerencsétlen, de bizonyos minőség előtt még neki is fejet kellett hajtania. Schifflerné csak arról nem mert beszámolni a szomszédoknak, hogy a téli hónapokban, amikor az a kedvetlen, ragacsos köd üli meg a várost, és alig szólal meg a trafikus és a buszsofőr, akkor ő bizony úgy lép ki az ajtaján, hogy nem a nyugdíj előtt álló már kissi, nagyot halló Trémler Jenőhöz megy gyógyszert felíratni, vérnyomást ellenőrizni, hanem ő hozzá. Az egyetlenhez, akihez egy beteg nő csak elindulhat. Ezért keresi ki a fiókból a smaragddal hintett brossát, pedig a férje temetése után majdnem eladta. Ezért húz sejem harisnyát, és púderezi be a lába közét, hát ha nagyobb és tragikusabb kór árnya vető rá, amely természetesen nagyobb körültekintést kíván, és akkor mint egy véletlenül hozzásimulhat a térde az orvos napbarnított arcához. És bizony, néha megesik, hogy sírva kell magára parancsolnia a körút sarkán. Szinte erőszakkal megértetni a bolond fejével, hogy ez nem az a világ. Itt más hétfők és más keddek uralkodnak, és ő nem őrülhet meg. Nem keverheti össze a kettőt, túl fiatal még ehhez. Ó, Budavári, Budavári, te gyönyörű átok! Azon a csütörtöki napon viszont Böhm Endre úgy kelt fel az ágyból, hogy legkésőbb este 9-ig meg fogja ölni Budavárit. Hosszú, nem ritkán késhegyre menő viták során dőlt el a dolog, hogy Lénárd Ottót ki kell írni a sorozatból. A stábból egyedül az írói osztályvezetője Pilisvári Andor vette védelmébe. Számos érvet felhozott, hogy Otto nélkül csonka lenne a sorozat, mégiscsak ő a legtapasztaltabb színész. És a nézői indexek is fényesen bizonyítják, hogy ő az egyik legjobban felépített karakterük. Ezért is lesz nagy dráma, ha kifinkhat végre, tette hozzá a producer. Ezzel le is zárult az ügy. Azt is megbeszélték, hogy nem erőszakos halál lesz. Vérről és egyéb guztustalanságokról szó sem lehet, mert az egyrészt eleve korhatáros, másrészt túl sok melóval jár. Arról nem is beszélve, hogy Budaváryhoz is jobban passzolna, ha méltósággal menne el. Töprengett hangosan Pilisvári. Talán gyógyszer, esetleg infarktus. Megáll a szíve is kész. Összesik a folyóson. Vagy ha megrázná valami a kádban, nézett körbe. Az altatóra szavaztak. Azokat veszi majd be egyenként az utolsó kockákon. A néző meg nem fog hinni a szemének. Az is pillanatok alatt eldőlt, hogy Böhm kapja a kényes epizódot, hiszen ő már a sorozat kezdetétől velük dolgozott, és nincs olyan, amit ne tudna megoldani. Budaváryval együtt ültetett át szívet, és vágott ki rákos daganatot, és ott volt akkor is, amikor halva született a második gyerek, ami házassága lassú felbomlásához vezetett. Bánj vele kíméletesen! Súgta neki Pilisvár, és bátorításképp meg is szorította kezét. Azt mindenki tudta, hogy ő lesz az első, aki még a vezetőségi bejelentés előtt megsúgja a hírt Lénárdnak. Aztán elmennek a Vörös Pingvinbe, ahol Pilisvári az egész stáb nevében bocsánatot kér. Korszakosnak nevezi ezt a nem várt dramaturgiai fordulatot a szappanoperák történetében, amit egyedül csak Lénárd képes valódi érzelmekkel kitölteni. Végül tinta részeggé viszkizik magukat, hogy másnap a színész még színes ronynak se legyen jó. Kamillás teát hozott majd magának az öltözőbe, aztán nyers tojást, végül csak a sárgáját porcukorral elkeverve. Pedig már tudhatná, úgyse használ semmit. A tompa fénytelen hanggal a hangmérnök küszködhet majd egész délután. Általános volt a vélekedés, és a marketingosztály is ezt kommunikálta minden erejével, hogy Lénárd Ottó leszerződtetése volt a Szike és Szerelem legnagyobb dobása. Hiszen a vidéki színész korosztályának egyik legizgalmasabb, majdhogy nem elveszett tehetsége. És volt is ebben valami. Hiszen a legapróbb gesztusokat is képes volt befuttatni a személyiségével. A nagyvízi tőmondatai Shakespeare monologként hangzottak a szájából. Sugárzó vagy épp lemondó tekintetében sorsok dőltek el. Miközben kitapintotta a beteg pulzusát, már a mozdulat jelezte a diagnózist, a gyorsan levonuló náthát vagy a halálos kort. És úgy operált, úgy kérte a címadó Szikét, hogy mindenki más statisztává szürkült abban a jelenetben. Ő maradt a középpont, még ha a kép szélére is komponálták az operatőrök, mert még céltalan ácsorgásában is volt valami kifejező erő. Ahogy írták róla, az unalmat képes volt többletjelentéssel felruházni. Ha ő unatkozott, valahogy az egész univerzum unatkozott. Ráadásul ő nem dobta el a szerepet a forgatás leállta után sem. Főorvos maradt civilben is, a Pétervárady klinika első számú sebésze, a megfellebbezhetetlen szaktekintély. Vagy inkább ripacs. Egy kiállhatatlan fasz, nagyképű állat. Ám ennek részleteiről Böhm, sem illendőségből, hiszen mégiscsak kollégák voltak, sem a titoktartási szerződés megfelelő bekezdései miatt nem beszélt. Az ember különben sem vesz bizonyos dolgokat a szájára. Még rátapad és hozzánő. És akkor oda az ártatlanság nagy nehezen megszerzett álcája. Elvész minden, a jól kitalált mondatok, a fölépített gesztusok, helyzetek. Értsék meg, mindannyiunknak az a legjobb, figyelmeztet őket nem is egyszer Pilisvári a gyűlések után, ha Lénárd Budavári marad, amíg él. És akkor csodálkozott, amikor egy nap a MÁV kórházból kellett kicsempészni a színészt, ahol nem is a dilettantizmusa tűnt fel, hiszen nagyszerűen ellátott három beteget, hanem hogy a doktor úr bűzlött a piától, amelyből kedélyesen másokat is megkínált. Botrány szerencsére nem lett belőle, a sajtó ki se szagolta az esetet. Mindössze a három beteget kellett bőkezően kárpótolni a szövődmények miatt. De akkor már Lénárdra is úgy tekintettek, mint az orvostudomány hatály alól folyton kibúvó szövődményére. Egy jó sebész ilyenkor nem is gondolkodik, csak vág. Kimetszi a gyulladt részt. Mindenki megkönnyebbülten fogadta hát, hogy Budavári halálával zárul a negyedik évad. A nézők majd két hónapig töprenghetnek, tűkön ülve, hogy amit láttak, valóban megtörtént-e, és úgy történt meg. S ez vajon nem ugyanolyan trükk, mint amit a Bélteki Jucival műveltek. A klinika pszichológusa egy évaddal korábban egy életveszélyesnek tűnő balesetet szenvedett el, leesett egy fél méter magas szikláról, ami a képernyőn persze szakadéknak tűnt, és beütötte a homlokát, így másfél hónapig egy gészfejű bábú helyettesítette, aki fölött a nővérek minden nap elismételhették a kóma alapszabályait. Hogy innen már csak a kegyes halálba vezet az út. A mennybe. az angyalok közé, és potyogott a könnyük. És amikor a művésznő visszatért a másfél hónapos indiai kiruccanásáról, ahol felejteni akart, de csak újabb felejteni valót szedett össze, amit az első nap már is szétrikács volt a büfében, szóval miután visszatért, kísérte magának a második visszatérést is. Így egy hónapra rá el is múlt a vérömlenye, kicsit kábán, de tökéletes fogsorral tért vissza, és mosolygott bele az optikába. Csak reménykedni lehetett, hogy a már minden követ megmozgató Lénárd nem éri el ugyanezt. És milyen tünetei vannak? Kérdezte Bélteki Juci. Budavári nem felelt. Hosszan nézte a pszichológus mögötti falat. Erre úgy sincs gyógyszer, mondta ki végül. Ezt mindannyian így érezzük. Budavári fájdalmasan elmosolyodott. Lehet, de ez egészen más. Tudja, ha újra születnék, én nem a rák elleni gyógyszert kutatnám. Inkább a magányt. Azt próbálnám meggyógyítani. Ezen az áprilisi napon kivételesen jól ment Böhmnek az írás. Úgy tűnt, hogy jóval az esti határidő előtt végez, s akkor talán még Schifflernét is elkísérheti a Városligetbe. Ha épp olyan az özvegy kedve. Aki szappant, ír, figyelmeztette Böhmet egy régi kollégája, aki azóta el is hagyta a céget, az előbb vagy utóbb a szabályai szerint fog élni. És Böhm Endrének tényleg az volt az érzése, hogy az ő élete is csupa fölívelés, majd mélybe zuhanás. Ki tudja, milyen nézettségi indexek szerint. Itt van mindjárt Schifflerné esete. Az özvegy kétség kívül a legvonzóbb jelensége volt a Virág utca 45-nek. Ez igazából a két évvel ezelőtti temetésen tűnt fel Böhmnek. Addig valahogy fel sem tűnt, talán mert a férjét szüntelen kitartással ápoló nő karaktere még nyersanyagként sem volt annyira izgalmas. A szolidan szipogó, áttetsző kendőjébe burkolózó özvegy viszont már kiragyogott a sok fekete varjú közül, akik a sír körül gubbasztottak. Sápat volt és ilyett. Láthatóan már a következő heteken töprengett, hiszen a tüdőrákos Imrét valószínűleg már többször eltemethette gondolatban. Aztán eltűnt az ilyettség és vele a sápadtság is. Margit némiképp megadó, másrészt frivol kíváncsisággal fordult új élete felé. Kivirult 40-es, Böhm minden bizonnyal ezt írta volna most a karakterlapjára, s mellé a megjegyzés rovatba, SP, Szabad Préda. Így jelölték egymás közt azokat a szereplőket, akik bárkivel összepárosíthatók, bárkivel kompatibilisek, rövid sztoriuk lehet, drámai vagy komikus. Mindegy, mert úgyis megragad majd a nézők képzeletében. És ami a legszebb, Schifflerné erről alig vett tudomást. Vagy ha mégis, hát nem érdekelte. De vajon van-e vadítóbb dolog a közönyös szépségnél? Aligha. Böhmöt Schifflerné a kiadatlan verseire emlékeztette. Hiszen ő sem ért mindig szappant. Valamikor igenis pont az efféle szépséget hajkurázta, s próbálta bezárni a költészet ketrecébe. De vagy túl szűk volt a karitka, vagy túl nagy részt hagyott a rácsok között, mert az elfogni vélt szépség hol elsorvadt, hol megszökött, s maradtak a helyén a csilingelő rímek, a maszatos, agyonjavított papír. S ha volt is néhány eltalált, szabálytalan darab, azokat nem mert elküldeni sehová, főként nem a rangos folyóiratokhoz, hiszen ott úgyis csak a haverok és a már bejáratott nevek közölhetnek. A tétovázással meg elment, vagy 30 év. Ha nem lett volna tisztaságmániás, Böhm talán már korábban lépett volna. Elmondja, hogy végeredményben ő is SP, bíztató 50-es, akivel, ha kicsit is törődnek, hát csodákra képes. A rendrakás miatt azonban gyakran összevesztek, és olyankor Schifflerné napokig nem jelentkezett. Nem hozott süteményt, nem érdeklődött az egészsége felől, inkább az udvari nőegylettel töltötte minden idejét. S ha mégis visszatért, akkor is azért, mert már nem bírja idegekkel az Endre szobájából kipárolgó bűzt, a dohos füstszagot, a poros tárgyak nem halkuló panaszait. Böhmnek mégis tervei voltak. Azt gondolta, egy napon majd elé áll, s leleplezi Budavárit és vele Lénárdot. Elmagyarázza, hogy azért is érzett Schifflerné megmagyarázhatatlan, már-már misztikus kapcsolatot maga és Budavári között, azért érezte, hogy az a Perna Hajder belelát az ő furcsa életébe, mert Böhm nem túl udvarias módon ugyan, de gyakorta kihallgatta a folyosói beszélgetéseket. S Margitka egy-egy jól sikerült mondatát bizony belecsempészte a sorozatba is. Beleírt, hogy majd Margitka másfél hónap múlva kivehesse. de voltak éppen ő adott tanácsot saját magának a képernyőn keresztül. Ugye érti már? S ha majd végképp lehozta azt a bálványt a földre, s vele együtt Schifflerné is leszállt, akkor nem lesz nehéz észrevenni őt. Böhm Endrét, a poézisban megrekedt ám a precíz dialógokban mégiscsak tehetséges fölmutató kisiparost. Így tervezte. A beosztást majd itt találja az asztalomon. Nem, nincs több mára. Nyugodtan hazamehet, s még valami, Klárika, holnap ne siessen, nem akarok korán kezdeni. Budavári letette a telefont, majd halk sóhajjal felállt az asztal mellől. Kis elégedettséget érzett, hogy ezzel a kis trükkel megkíméli az asszisztensnőjét a holnapi látványtól, mert így nem ő talál rá. Visszaült az asztalhoz, s lecsavarta a gyógyszeres doboz tetejét. Pillanatra lehúnyta a szemét, majd határozott mozdulatokkal egyenként bevette őket. Közömbös szürke vásznak lebegtek a házsor felett. Talán egy óra még, és a közelgő este összekeni majd mindenféle lehetetlen színnel. A szürkeség tömbje mögött éles fények cikáztak, esőszak hömpölygött hozzá Duna felől. A szemközti szobák némelyikében, mintha ott is a vihar készülődne, olyan fények villóztak. Már a híradót nézték. Böhm rosszul mérte fel az időt, mégis este lett, mire elkészült. Ellépett az ablaktól. Nem sokára kinyomtatja a kész oldalakat, stopperrel leméri a jeleneteket, majd még egyszer átolvas az egészet. Ha színészek hangján hallja a leírt mondatokat, akkor már nagy baj nem lehet. Küldheti is az elkészült könyvet Pirisvárinak. Schifflerné valamivel 8 után zörgött be az ablakon. Ott kellett kopogtatni, mert a csengőt már egy ideje nem hallja, ha dolgozik. Gyorsan letett a paksamétát az egyik könyvtorony tetejére, és sietett ajtót nyitni. Nyúzott volt az özvegy, az arca kissé puffadt, mintha 2 napja nem aludt volna. A kistányira lefedett tálkát egyenesen a konyha asztalra tette. Bírskompó, de nem sikerült, mondta szárazon. Az sem baj, ha kijönti. Annyira azért nem rossz. Próbált enyhíteni az ítéletem Böhm. Savanyú. Az jó, ha egy kicsit fanyar. Nem fanyar, hanem savanyú. Böhm most már hallgatott, valami nagyobb baj lehetett. Nem kellett sokáig várni, Schifflerné kifakadt. Endre, én ezt már nem bírom tovább idegekkel. Miért kell ez a vizsgálat, ha egyszer ártatlan? Böhm értetlenül nézte az asszonyt. Mindenki tudja, hogy ártatlan. A műtős fiú is megmondta, hogy Budavárinak semmi köze a csaláshoz. Akkor meg miért erőlteti az a hárpia? Most esett csak le. Mindig elfelejti, hogy a tévében 2 hónappal hátrébb tartanak a cselekményben. A kórházi eszközökkel való visszaérés lehetetleníti majd el szakmailag a sebészt. Ez lesz az első lépés a biztos vég felé. Böhm megpróbált együttérző arcot vágni. Majd csak kivágja magát valahogy, mondta végül, bár érezte, hogy igazából nem az a mondat illene ide. Attól félek, Endre, hogy most nagyobb a baj. Érzem. Azt már nem akarta hozzátenni, hogy ugyanezt a szúrást érezte akkor is, amikor a férje labor eredményéért mentek be a kórházba. Szegény Imre még akkor is reménykedett, amikor már az orvos a hátra lévő időt latolgatta. Endre, én nem is tudom, mi lesz, ha... Böhm nagyot nyelt. Meg akarta fogni a nő kezét, de félúton meggondolta magát. Azok csak árnyak, Schifflerné, mondta végül csöndesen. Árnyak a falon. Mert maga tudja is, hiszen még tévéje sincs. Hallgattak. Böhm kicsit sértetten piszkálta a kompótot. Az este vattaként tapadt az ablak üvegre. Valahonnan a sziréna hangja tört be az udvarra, ide-oda verődött a falak között. Schifflerné összerezzent, majd ráemelte zöld szemét a férfira. Megkínálna valamivel? Hogyne, pattant fel azonnal Böhm. Szilva körte? Mindegy, addig megkeresem a poharakat. Böhm úgy emlékezett, hogy az íróasztal mögött van még egy felbontatlan palack, de nem volt ott semmi, csak egy csomó ruha és néhány telefirkált papírlap. Utána az üveges szekrényre gyanakodott, végül a polcok mögé is benézett. Megtalálta? Jött be Schifflerné a konyhából. Böhm értékelte a szelíd hangot. Nem hiányzott, hogy megint a takarításról kezdjenek beszélni. Egy perc is meg lesz, mondta vidáman. Schifflerné is mosolygott. Szinte önkéntelenül kezdte összeszedni a könyvtorony tetején fehérlő lapokat, aztán csak úgy beleolvasott. Le is tette volna rögtön, ha nem látja meg Budavári nevét a mondatok felett. Pillanatok alatt megértett mindent. Mégiscsak igaza volt Jakab Aliznak. Itt dől el minden a közvetlen közelében. Évekkel ezelőtt talán leroskad a földre, vagy sírva fakad. Most viszont szorítani, feszíteni kezdte mindenét. Izmot, csontot, inakat. Maga sem tudta, honnan gyűrűzött elő ez a mérhetetlen harag. Honnan örvénylettek elő a képek. Látta Budavárit, ahogy megérkezik a Péterváradi klinikára. Udvarol, majd elveszi a főnővért, gyerekük lesz. Imre köhögése egyre megállíthatatlanabb. Majd újra az áldott állapot. A sebész tekintélye kikezdhetetlen. Aztán a halott csecsemő, új végrendeletet írnak alá. Minden szeretett feleségére Schiffler Margitra száll. Viharfelhők gyűlnek a kórház felett. Vizsgálat, szégyen. Most meg ez. Valami ide-oda dobálta a szobát, mint a papírlap úgy hajlottak a falak. Megkapaszkodott az egyik kupac könyvben. Nagyon szédült. Volt ott egy kemény, súlyos tárgy. Meg se nézte, csak megmarkolta jól erősen. De már nem volt szükség arra, hogy közelebb lépjen. Amikor Böhm diadalittasan felemelkedett a szoba másik végében kezében a teli palackkal, már csak messziről hasonlított önmagára. A sziluettje kékes derengésében úszott. Kicsit össze is zsugorodott, de azért fel lehetett ismerni még így dobozméretben is. Schifflerné, aki maga sem tudta, hogy ilyesmire képes, a tárgyat maga elé tartva, mintha csak távirányító lenne, kikapcsolta a látomást. Egyedül volt megint.